Hűséges Istenem, annyi minden, amit mondok, hiúságomból ered. Annyi minden, amit mondok, azért van, mert túlértékelem fontosságomat. De azt szeretném, ha ítéletem irgalmas lenne, döntéseim óvatosak, válaszaim mérlegeltek. Csak akkor érhetem ezt el, hogyha szavam a hallgatásból jön. Abból, hogy meghallom szavadat. Szeretnék a szavammal méltányos lenni a többi emberhez. Nem megsebezni, megalázni és elbátortalanítani. Gyógyítani szeretnék szavammal, tisztítani, békét teremteni, erőt adni. De ez csak akkor sikerülhet, ha nem mondom ki rögtön azt, amit pedig ki lehetne mondani. Amit érdemes kimondani, az nem közel van, hanem távol, hosszú utat kell érte megtenni. Hallgatni szeretnék, rád hallgatni. Időre van szükségem, hogy megvárjam, amíg a te szavad megérkezik hozzám. Míg azt meghallom és kimondhatom. Uram, az én szavam nem elég. Hallgatni szeretnék, hogy megtanuljak különbséget tenni az én szavam és a te szavad között. Mert a te szád szeretnék lenni, nem a sajátom. Add nekünk a te szavadat. Amen. A tegnapi és a mai igét olvasom János evangéliumából, a 7. részből. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokasságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: valóban ő a próféta. Mások így szóltak: ő a Krisztus. Többen pedig ezt mondták: csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem azt mondta-e az írás, hogy a Krisztus Dávid magvából és Betlehemből jön el, abból a faluból, ahol Dávid élt? Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban, némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük: miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek: ember még így soha nem beszélt, ahogyan ez az ember. A farizeusok ezt mondták nekik: titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála és közülük való volt, így szólt hozzájuk: elítélje az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki: talán te is galileai vagy? Nézz utána, és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. Ezután mindenki hazament. Ahogy így most már harmadszor, negyedszer futunk bele vitába az evangéliumba, János evangéliumába, megkérdezhetnénk, és nem csak az evangéliuma tekintettel, hanem arra tekintettel, ami az elmúlt 2000 évben zajlik, hogy hát soha se lesz ennek vége. Soha se lesz vége a vitának Jézus személye körül. És mind a körül, ami hitünk szerint Jézus személyéből következik. Itt van a csodák Jézusa. Félre lehet így érteni Jézust, hogyha azt a teljesítményt nézi kizárólag valaki, ami csodálatra mértő, ami lenyűgöző, ami meghökkentő, amivel sokan jól járnak. A 5000 megvendégelését, a gyógyításokat, azt is mondhatnánk, hogyha idehozunk egy példát, hogy mi következik abból, amit Jézus tett és mondott, hogyha nem fogadjuk el annak a századfordulói, már múlt századfordulói írás magyarázatának a mondását, hogy Jézus meghirdette az Isten országát, helyette meg eljött az egyház, hogyha nem fogadjuk el ezt a teljes szembeállítást, miközben az azonosságot sem fogadhatjuk el, akkor gondolhatunk azokra a csodálatos dolgokra, amik igenis a keresztény gondolatnak köszönhetőek. Most nekem így eszembe jut például a Kölni Dóm, annak a csodálatos 150 méter magas tornyai, micsoda hitvallás, arra fölfelé néz ember. És aztán meg a vita e körül, hogy és közben hányan haltak éhen, miközben ez a templom épült. Lehet látni a fonákját, lehet látni a színét, a csodálatos dolgokat előhozó Jézus és az ő tanítványai, és aztán pedig az ige hirdetési Jézusa, aki azt mondja, hogy az, amit tettem, az anélkül, hogy én ki vagyok, hogy én elmondanám, hogy ki is vagyok, anélkül csak félreérthető lehet. És akkor itt az ige hirdetési Jézusa, akinek a beszédén ámulatba esnek, és mondhatnánk azt, hogy valóban ebből a tanításból egy olyan keresztény filozófia nőtt ki, amelyik megállja a helyét bármelyik más zseniális gondolatrendszerrel szemben, vagy amellett. Ez az ambivalencia, ez végig kíséri Jézusnak az ügyét. A lényege, és az, ahogyan megjelenik. Ez amitől akár vagy úgy tekinthető szánalmasnak, hogy emberi igyekezet, még a Kölni Dóm sem más, vagy úgy, hogy nem elég csillogó, nem elég szép, nem elég nagyvonalú. Galilea, az a nyomorult hely, ott még a zsidó tartományok között is, meg ez is olyan furcsa, ez a bujkálás, megy az ünnepre, nem megy, mikor megy, hogy szólal meg. Aztán, hogyha a hatását nézzük a kereszténységnek, akkor az esendő lelkipásztorok, papok, egyház, van bőven alkalom arra, hogy okoskodjunk, és okoskodnak is a farizeusok maguk is, bár ők érzik azért, hogy ennek egzisztenciális tétje van, hogy mit is gondolnak Jézusról, de azóta meg sokan úgy gondolják, hogy elég, hogy a jó oldalon állunk, mi tudjuk. Nekünk nem kell ezt bebizonyítani, mi döntöttünk, de végső soron, és erről szólnak ezek itt a történeteknek az eleje, meg a vége, ahonnan jön és amerre megy, hogy a végső soron mégis nem az dönt, hogy jó oldalon állunk, hanem hogy árad-e az élő víz. Hogy lesz ebből a vitából élő víz? Hogy lesz azoknak az életében, a mi életünkben élő víz, akik ezeket a kérdéseket fölteszik maguknak, és fölteszik neki mások is ezeket a kérdéseket. Így is mondhatnánk, hogy nem az a kérdés, hogy elhiszed-e, hogy Jézus a Messiás, hanem hogy engeded-e érvényesülni azt a totális igényt, amit ő bejelent az embernek az életére. Mert csak úgy ez az élő víz, ez mint egy ilyen mellékcsapa a kertben így nincs, hanem vagy teljesen forrás az embernek az élete, vagy ilyen melléktevékenységként, vagy egy tevékenységként a sok közül nem nincs köze a lényeghez. A totális igénye Jézusnak az életére, azoknak az embereknek a viták előtt, meg után mégiscsak megvalósul, holnap fogjuk olvasni annak a nőnek a történetét, akinek az élete megváltozik a Jézussal való találkozásban. A hagyni érvényesülni, hogy az élő víz jöjjön. Vannak ilyen emberek ott ebben a vitában is, még akkor is, hogyha úton vannak, és ez az úton lévő embereknek a története, akik még nem érkeztek meg, akiknek nem lehet az életét példának odaállítani, de milyen jó, hogy ezek az úton lévő, kereső emberek is viszik előre Jézusnak az ügyét. Ugye három három csoport, három féle hozzáállás. Az egyik az, amelyik azt mondja, hogy a proféta, ez mutat a messiásra, a másik kimondja, hogy messiás, ők vannak egy csoportban, aztán vannak, akik megint csak elkezdenek okoskodni, és azt mondják, hogy ugyan már ez az ember, aki innen jön, akiről ezt tudjuk, meg azt tudjuk, meg amazt tudjuk, és aztán ott vannak a benfentesek, az írástudók, akik intellektuális gőggel leszólják ezt az egészet. Úgy is mondhatnánk, hogy az ész, az ilyen módon használt ész a leghatékonyabb védelemnek tűnik, hogy ezt a totális igényt, Jézusnak a totális igényét engedjük hatni magunkra. Ki lehet ezt mindig valahogy okoskodni az embernek a saját maga gondolatain belüli vita és okoskodás a legjobb eszköz arra, hogy elmaradjon a döntés, elmaradjon a cselekvés, és ahogy még Nikodémusnak is, ennek a tekintélyes embernek a végén odaszólnak, hogy hát nézz utána, hogy jöhet-e valami jó Galileából, azt is mondhatnánk, hogy nézd meg a neten. Aztán rögtön kiderül, hogy így is lehet érteni, meg úgy is, meg amúgy is, meg ezt is meg lehet találni, meg azt is meg lehet találni. És ezek a benfentesek, ezek az intellektuális gőggel beszélő emberek a másik oldalra tolják azokat, és ez a másik oldalra tolni egy embercsoportot, egy embert, ez a gonosz munkájának a kezdete. Amikor azt a csodát bízom benne, hogy vannak közöttetek, akik, meg tudom, hogy vannak, már találkoztunk, akik átérték szombaton ezt a csodát, hogy milyen nagy dolog, hogy mi mind együtt ott állhatunk, és a másik oldalon velünk szembe szól az üzenet. Hogy erre vannak eszközök, akik ezt elmondják, de ők is velünk együtt egy oldalon állnak. Ez a legnagyobb csodája Istennek, hogy úgy tudja megszólítani az egész emberiséget, az egész embercsoportot, úgy tud megszólítani minden embert, aki éppen ott azt hallja, hogy ők együtt vannak, hogy nincs különbség, hogy vannak, akik képzettebbek, azok jobban értik, vagy miután képzettebbek, kevésbé értik, mert ők majd inkább a neten utána néznek, hogy hogy is van ez pontosan, meg egyébként Nikodémus is elolvashatott volna néhány kommentárt, hogy lássa, hogy nem olyan egyértelmű ez a Betlehem, meg Názáret, meg Galilea, úgyhogy de egy oldalon állni, egy oldalon lenni akkor, amikor megszólal Istennek az igéje, az egy csodálatos dolog. És azért mondjuk azt, hogy az élő ige éve, azért nem mondjuk, hogy a Szentírás éve, mert hogy világossá akarjuk tenni, hogy senki sem sajátíthatja ki Istennek az igéjét, Istennek a beszédét. Az egyház sem, a reformátusok sem, mi sem, a teológiai professzorok sem, a lelki pásztorok sem, hanem ott mindannyian a befogadó oldalon vagyunk, még azok is, akik hirdetik, azok is, akik azt adják tovább, amit hallottak. És itt ez a különbségtétel a farizeusok, az írástudók részéről, ez a gonosz munkája, hogy ezeket az ostobákat, Amháret, a földi népe, ezek, akik nem ismerik a Tórát, nem is akarják ismerni, az elveszettek, olyan megdöbbentő, múltkor én is egy ilyen okos könyvet olvastam a újszövetségi korról, akkor szépen elemzi, hogy milyen csoportok voltak az akkori zsidó társadalomban, a szaduceusok, a farizeusok és írástudók, aztán a zélóták, aztán megáll. És a többségről meg nem beszél, hát a földi népe, na azok voltak többségben. A tudatlanok, az ostobák, az értetlenek, azok, akikhez Jézus szólt. Akik nem voltak ott belül a templomi körön, csak két mondatát idézném Viski Andrásnak szombatról, Jézus zörget. Ezt ő úgy értelmezi, egy zseniális megfordítás, hogy zörget, hogy engedjétek ki a templomból, mert rázártátok az ajtót. És a másik pedig, amikor azt mondja, hogy nincs jobb hír, annál, mint hogy kő kövön nem marad. Az épületekből kő kövön nem marad. Ha azok nem szólnak másról, csak azokról, akik építik ezeket a köveket, meg büszkék rájuk, és kint, miközben kint szomjúság van, miközben kint éhség van, miközben kint ott van az egész nép, a föld népe, ezek a nyomorultak, ez a kevert, félpogány, kicsodja, kicsodák, ott benne okoskodnak, hogy azok milyen ostobák. És akkor van még valaki, aki itt a három csoporton kívül van. Nikodémus, ez a különleges ember, Istennek ez a titokzatos gyermeke, akiről olyan keveset tudunk, és mégis három döntő pontján megjelenik Jézus történetének. Először kijön az éjszakából, és ott meghallgatja Jézusnak az újjászületésről szóló tanítását, ami azzal végződik, hogy értetlen, nem tudjuk, hogy mi lesz, de valami mégiscsak lett, mert hogy itt és ebben ez a nagyon finom humor, vagy mondjuk így, hogy irónia, ami a János evangéliumát jellemzi, amikor abszurd helyzetként ábrázolja azt, hogy azt mondják az írástudók, hogy hát nem ismeri, azt mondják, hogy nem ismeritek a Tórát. Hát meg van írva, hogy Galileából semmi jó nem jöhet. Ott az atyák tanítás. Tessék utána nézni. Miért nem végezted el rendesen a teológiát? Meg hát mit várunk ezektől az ostobáktól, akik írni, olvasni nem tudnak. És akkor Nikodémus azt mondja, hogy tehát nem az van a Tórában? Hogyha valakit el akarunk ítélni, akkor előbb meg kell hallgatni. Mikor közlik, hogy hányan? Megkérdezik a farizeusok, hogy hát az okos emberek közül egy olyan hülye sincs, aki a Jézusba hinne. Akkor jelenkezik Nikodémus, és azt mondja, hogy az egy okos ember, aki azt mondja, hogy az igazság, Isten igazsága jár. Ennek a tanítónak is, Jézusnak is. Mondhatnánk, hogy kicsit kevés, kicsit sovány, lehetett volna egy kicsit bátrabb is. De hogy mi történik abban az emberben, az Istennek a titka. És milyen jó, hogy mi, akik azért abban a helyzetben vagyunk, hogy főleg, hogyha akár egyházkormányzóként döntéseket kell hozni, hogy valamilyen módon a másiknak a hitbeli állapotát is meg kell ítélnünk. Azért valami véleményt kell alkotnunk róla akkor, amikor alkalmasságokról döntünk vagy nem döntünk. Milyen jó ez a nikodémusi alak, amelyik arra figyelmeztet bennünket, az, hogy Isten kiben, hogyan végzi a munkáját, az az ő titka. Még akkor is, ha valaki nagy hangon kiáll és elmondja, vagy éppen soha nem szól erről egy szót se, az Isten titka, és hogy ő hogyan munkálkodik, annak egy nagyon szép, szomorú vége van a János evangéliumán belül, amikor Jézus temetésekor nincs ott senki a tanítványok közül, a nevesített tanítványok közül, de Arimátiai József, meg Nikodémus, a nagy tanács tagjai, ők ott vannak. Nikodémus egy szót se szól, csak oda viszi az illatos kenetet, hogy a halott Jézusnak a testét meg tudják kenni. Akkor van ott, amikor senki nincs ott, akinek ott kéne lenni. Akkor van ott, amikor ott kell lenni. És hogy Isten hogyan végzi a maga titokzatos munkáját bennünk és a másik emberben, ez alázatra int bennünket, és arra a reménységre, arra a bizalomra, hogy ő úgy végzi a munkáját bennünk, meg a másikban, hogy amikor eljön az a pillanat, hogy ott kell lenni nekem éppen, vagy a másiknak neked éppen ott, akkor ott kell lenni, azért mert ő ezt kéri és várja tőled, akkor ott lehetsz. Amen. Imádkozzunk. Hatalmas Urunk, aki mindennek eredője és beteljesítője vagy, áldj meg bennünket. Áldj meg bennünket gyarapodással és növekedéssel. Áldj meg reményünket, reménységünket, amit benned etünk. Áld meg munkánk, fáradozásunk gyümölcsét. Őrizd meg bennünket minden gonosztól. Te légy védelmünk a veszélyben, menedékünk a félelemben. Világosíts meg rajtunk a te arcodat, ahogyan a nap megvilágítja a földet, ahogyan mindaz, ami megfagyott, felenged a te napod erejében. Adj örömet azoknak, akik benned reménykednek. Áld meg bennünket, Urunk, légy hozzánk kegyelmes, akkor, amikor bezár bennünket elveszettségünk és bűnünk, old ki a gonosz kötelékeit, szabadíts meg bennünket. Emeld ránk tekintetünket, lásd a szenvedést, lásd a betegséget, halld meg a hangunkat, gyógyíts meg és vigasztalj meg. Adj nekünk békét, testünknek, lelkünknek, szeretetet és hálaadást. Te az örökkévaló, állj mellettünk, hogy teljesíthessük akaratodat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.